Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát a Mária Rádió stúdiójában. A püspökatyával az élet csodájáról, értékéről, védelméről beszélgetünk. A kérdező Tamás György orvos, a Mária Rádió egyik önkéntes egészségügyi műsorszerkesztője. Az ember Isten képmására teremtett lény a Földön. Testünk a lélek temploma. A tudós szakemberek genetikailag is igazolták, hogy az emberi élet a fogantatással, vagyis a női petesejt és férfi ivarsejt, azaz a spermium egyesülésével azonnal elkezdődik. Az emberi élet csírája teljesen kiszolgáltatott az őt befogadó vagy elutasító világnak. Mi melyik oldalon állunk? Tudnánk-e itt együtt beszélgetni, ha minket elutasítottak volna, hogy a világra jöjjünk? Természetesen nem. Ha nincs a gondos édesanyánk, aki ismeretlenül is szeretett, és a szíve alatt táplált minket, és várta, hogy a világra jöjjünk. Ha nincs a szerető környezet, vagyis a család, ahová születtünk, adjunk hálát a Jóistennek, kegyelmének. Püspök atya gondolatai szerint miért váltunk elutasítóvá az új életet tekintve? Mi változott meg világunkban? Miért nem szeretjük a gyerekeket?
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nagyon fontos mindenek előtt azt világosan látnunk, amit itt doktor úr gyönyörűen elmondott a bevezetőjében, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Akár orvosi szempontból a teljes genetikai állománya egy embernek, egy új születő kicsi embernek ott van már az első sejtben. Ez nem az anyatestének a része, hanem egy gyökeresen új, önálló emberi élet. Az, hogy ezt az emberi életet mikor vágják el? Egy hónap múlva, 2, 3, 5 születése után teszik a kukába, ez gyakorlatilag csak fokozati különbség. Ugyanazt az emberi életet vágják el, vagy teszik lehetetlenné az ő megszületését. Sajnos a mai kultúránkban elfogadott tény, elfogadott gyakorlat a kisgyermeknek az édesanyja méhében történő elpusztítása. Ez sokakat egy kicsit úgy meg is téveszt, hogy annyian azt gondolják, hogy ez úgy egy bevett dolog végül is megtehető. Ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a történelemben voltak ilyen dolgok, amikre az emberiség egy bizonyos korszakban, mintha teljesen vak lett volna. Ilyen volt például a rabszolgaság. Gondoljunk arra, hogy még az Egyesült Államokban is, tehát teljesen újkori időkben, Afrikából borzalmas körülmények között odahurcolt emberek százezreit, millióit, mint az állatokat úgy tartották, dolgoztatták, azt gondolták, hogy bármit meg lehet velük tenni, senki nem tartotta számon, az ura kivégezhette, ha akarta, hogy nagyon gyakran meg is történt. És valahogy a művet megtartott nyugati ember, mint a teljesen vak lett volna erre a kérdésre. Tehát hosszú idő kellett, amíg az emberiség véglegesen nemet tudott mondani például a rabszolgaságra. Egyébként zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy ez keresztény emberek kényszerítik ki például az angol világbirodalom területén. Tehát ez nem is politikai jellegű döntés, hanem hitből született lelkes politikusoknak a gyümölcse vagy eredménye volt.
Az ember tisztelete.
Igen. És úgy gondolom, hogy egy kicsit hasonló az abortusszal kapcsolatos mai helyzet, hogy a mai világunk teljesen vak és érzéketlen ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy 100-200 év múlva az emberiség meg lesz ezen döbbenve, hogy a mi szülészeti osztályainkon mi folyt, és hogy ezt megengedtük. Kicsi emberi lényeket édesanyjuk méhében elpusztítottak a szülészorvosaink. Hogy mennyire borzalmas maga a tény, a műtét, ami történik, azt az is mutatja, hogy kialakultak ilyen érdekes fedőnevek a műtét részleteit illetően. Például Amerikában a kisbabának a fejét így hívják, hogy egyes számú tárgy. És akkor a műtőorvos ezt kérdezi mindig az asszisztensektől, hogy sikerült-e szétroppantani. Mert annyira szörnyű lenne kimondani, hogy ez tulajdonképpen a kisbaba feje, amit keresnek. Tehát az ember mintha nem akarna ezzel a borzalmas valósággal szembenézni. Benedek pápának van egy gyönyörű írása erről, ő azt mondja, hogy mintha bekötnénk a szemünket. Tehát azért tudjuk ezt megtenni, ezt a szörnyűséget, mert az édesanyja méhében van, nem látjuk. Ha ki lenne téve a kicsi baba, oda az asztalra, akkor valószínűleg az édesanyja mindent megtenne, hogy megvédje, és nem engedné senkinek, hogy hozzányúljon és ártson neki.
De már akkor késő, ugye?
Igen, tehát sajnos, mint egy ilyen vakság borítaná ezzel kapcsolatban az emberiségnek a lelkét vagy a szellemét. Ez lenne talán az elsődleges feladat, hogy felnyissuk a szemeket meg a szíveket. Kárpátalján volt egy nagyon egyszerű kampány, amit egyes lelkes egyházi emberek többek között, Majna Kantal püspök atya és mások indítottak. Ez pusztán abból állt, hogy kórházak mellé egy-két gyönyörű szépen elkészített ilyen kicsi magzatfotót tettek ki. Igen. És egy szép mondatot, hogy szeretnék élni, vagy ehhez hasonló kicsi mondat. Tehát nem volt az egész sokkoló, csak egy reális kép egy mondjuk 3 vagy 4 hónapos babáról az édesanyja méhében, és egy szép mondat. És döbbenetes volt az eredménye, hogy néhány hónap alatt drasztikusan csökkent az abortuszok száma. Tehát mintha ennyi elég lenne, hogy a kisbaba kiállhat az életért, az édesanyja szembenéz azzal, hogy ez egy kicsi emberi élet, és már is másképpen gondolkodik. Tehát az egyik ok biztos, hogy egyfajta ilyen kollektív vakság, amiből az emberiséget ki kéne hozni. Nyilván mélyebb okai is vannak ennek az egész jelenségnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy azért születik kevesebb gyerek, mert anyagi nehézségekkel küzdenek a fiatalok, nincs elég nagy lakás, nincs elég fizetés, stb. Sokszor ilyen okokat sorolnak föl a gyerek elvetetése kapcsán. Nagyon fontos azt világosan látni, hogy a nagyszüleink, dédszüleink korában sokkal nagyobb szegénységben sokkal több gyermeket vállaltak. Tehát a gyermekvállalás az nem pénzkérdés, a szív kérdése.
Igen, hát majdnem úgy tűnik, hogy nem szeretjük a gyerekeket, önzőek lettünk. Ugye saját magunkkal foglalkozunk, és nem akarjuk ezt a szeretetet megosztani senkivel se.
Ez abszolút így van, és hát a mély gyökere az egész válságnak nyilvánvalóan az, hogy az Istentől, az életforrásától az ember elszakadt, és emiatt zárul lassanként önmagába. Második János Pál pápa úgy is hívta ezt, hogy a halál kultúrája. Tehát nem az élet kultúráját építjük, nem az önzetlenség, a szeretet, az önátadás kultúráját, hanem a gyűjtés, fogyasztás, mindent magamnak, az én sikerem, az én kiteljesedésem, az én élvezeteim. Ez a mai embernek az élet célja önmagába záródik, és lassanként nyilván nincs ebbe hely se gyereknek, se házastársnak, se az Istennek.
Püspök atya szerint hogyan tudnánk ezen változtatni? Hogy lehetne egy kedvező folyamatot beindítani? Annyira vágyódik erre a világ szerintem a jóérzésű emberekben, csak nehéz elindulni.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy hogyan szólunk erről a témáról, és talán ebben az egyház néha hibázott is, amikor túlságosan csak elítélő mondatok hangzottak el, vagy néha nagyon vaskos mondatok is. Nagyon fontos azt is világossá tenni, hogy amikor az egyház abortusz ellen szól, akkor ez nem a nők ellen van, sőt, a nőkért van. Az abortusz az nem csak a gyermeknek tragédia, akinek a földi élete ott tragikus körülmények között és szörnyű fájdalmak között véget ér. Egy teljesen ártatlan gyermek, aki soha senkinek semmi vétket el nem követett, abszolút tiszta, abszolút védtelen, sajnos az élete ilyen módon ér véget, de nem csak az ő számára tragédia ez, hanem épp úgy az édesanyja számára. Nagyon sok ilyen vallomást, meg szentgyónást hallgattam már, amikor valaki 20 év után, 40 év után is az élete egyik legnagyobb sebeként ezt emlegeti, hogy sajnos ezt a tragikus döntést meghozta. Tehát az egyház próbálja védeni az édesanyát és a nőt is. Ez nem a nők ellen van, hanem pontosan értük. A nőnek az egyik legszentebb hivatása az, hogy édesanyja legyen, és ha ebben sérül, akkor az egész lénye egy óriási nagy sebet kap, amit nagyon nehezen tud gyógyítani, vagy önmagának is megbocsátani. Nagyon fontos azt is világossá tenni, hogy itt nem csak a nőkről van szó. Ez is egy ilyen leszűkített látásmód, hogy nem vesszük észre, hogy annak a gyereknek van apja is. Igen, gyakran a nő próbálja védeni a gyermekét, csak az élettársa, vagy akitől éppen a gyerek van, hallani sem akar róla. Néha az egész család ellene van. Sajnos ilyet se ritkán hallani, néha még vallásos családokban is, hogy a vallásos nagymama az, aki üti az asztalt, hogy ezt a gyereket el kell vetetni. Tehát nem csak az édesanyja itt a bűnös, és nyilván bűnös az orvos is, aki ezt a műtétet, ami gyakorlatilag egy kicsi életnek a kioltása, tehát egyáltalán nem egy orvosi feladat. Az orvos arra esküdött föl, hogy gyógyít, hogy életet ment, és nem arra, hogy bármifajta okból életet pusztítson. Tehát az orvos is abszolút felelős azért, amit tesz. Nem véletlen egyébként, hogy Magyarországon a szülészorvosaink pszichikai állapota, meg egyáltalán az élet állapotuk nagyon siralmas. Rengetegnek megy tönkre a házassága, nagyon sok közülük alkoholista. Nem véletlenül, mert sajnos ebben a szörnyű valóságban élnek. Tehát nagyon fontos jól megfogni ezt a kérdést, és nem csak elítélni. Nem csak a nőt úgymond a középpontba helyezni, mint aki főfelelős. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy erre a bűnre is van bocsánat, ahogy a minden más bűnre is, ha valaki őszintén bánja. Hála Istennek, a világ az Úristen kezében van, és ezeknek a kicsi gyermekeknek is a sorsa, az Úristennek a végtelen békéje, szeretete, az ő örök országa. Mindannyiunk sorsát az Úristen beteljesíti, ő a kezdet és a vég. Tehát minden emberi élet, ő hozzátér haza. És nyilván ezt mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen módon, de egy ilyen pici gyermeknek az élete is Istenben beteljesedik. Ha valaki ezt a bűnt elkövette, akkor nagyon jónak tartom, ha nevet ad a kicsi gyermeknek. Gondol rá, megszólítja, bocsánatot kér tőle. És úgy gondol rá, hogy ez a kicsi gyermek él és boldog, és én értem is imádkozik. Az életemet az áldásával kíséri. Egy kicsike angyal a mennyben, akiben semmi harag nincsen, hanem szeretet van benne, meg közbenjárás az édesanyja felé. Tehát nagyon fontos jól megfogni ezt a kérdést, és nem túlzásokban esni semmilyen irányban. De biztosan, hogy szólnunk kellene az életért, akár nagyon jónak találnám, ha sok pozitív tanúságtétel hangozna el, például nagy családok részéről, édesanyák részéről, akik nehéz helyzetben mégiscsak igent mondtak a gyermekükre, és végtelen hálásak azért, hogy ezt megtették.
Az én gondolataim szerint sem lenne szabad odáig eljutni, hogy az abortusz, mint az élet durva elutasítása egyáltalán felmerülhessen. Ennek a gondolkodásmódnak a megváltoztatásán kellene fáradoznunk. Voltak történelmi időszakok, amikor az abortusz nem volt szóba jövő lehetőség. A magzat sorsa nem csak a potenciális édesanya döntésétől függ. Ugyanolyan, ha nem nagyobb mértékben felelős a biológiai, potenciális apa is. Rá kell ébresztenünk a fiatalokat a felelősségükre, az élet tiszteletére. Jelentősen csökkenhetne az abortuszok száma, ha a fiatalok megőriznék a tisztaságukat a házasságig. Az idősebb kor nagyobb felelősségtudattal is jár. A megfogant élet sorsa mindig a szülők, vagyis a nő és a férfi együttes felelőssége. Testvéri és szülői szeretettel, korszerű, őszinte szexuális felvilágosítással, az igazi családi boldogság iránti igény felébresztésével lehetne az élet tiszteletét emelni.
Ezek nagyon szép gondolatok. Hadd tegyem hozzá a Biblia mondatát. A második törvénykönyv, Mózes 5. könyvének a végén, tehát kicsikét az Úristen által adott törvények zárásaként mondja Mózesnek és a népnek, az Úristen, hogy elétek adtam a halált és az életet, a tüzet és a vizet, az áldást és az átkot. Válaszd az életet. A mi társadalmunk elé is az Úristen odaállítja halált és életet. Nagyon sokan tudjuk azt, és hallunk erről egyre többet, hogy sajnos a népünk lélekszáma drámai mértékben zuhanni kezdett. 1981 óta csökken Kis-Magyarország lakossága. Ha beleszámítjuk azt, hogy eközben 360 ezer bevándorló, illetőleg hát Erdélyből és Délvidékről jött magyar testvérünk jött Magyarországra, akkor a teljes fogyás az 1.200.000. Egy döbbenetes zuhanás, alig több mint 35 év alatt. Nagyon sok demográfus azt prognosztizálja, hogy ez a zuhanás nem is megállítható, még akkor sem, ha most hirtelen minden szülőkorosztályban levő nő legalább 3 gyermeket szülne, akkor sem állna meg a népesség csökkenésünk egészen olyan 7.900.000-ig. Tehát olyan kicsi most már a szülőképes női korosztályunk, annyira kevés a fiatal.
Előregszik a társadalom.
Hogy sajnos ez a népesség zuhanás alig tűnik megállíthatónak. Vagyis ilyen szempontból is érvényes az Úristen fölhívása, hogy válaszd az életet. Nagyon nagy szükség lenne olyan fiatal párokra, akik örömmel mondanak igent egymásra, mernek házasságot kötni, vagyis merik az egész életüket boldogan, örömmel, nagy lelkűen odaadni, vagyis mernek szeretni, tudnak szeretni. Nem csak méricskélve, nem csak visszatartva mindig a nemetmondás meg a szakítás lehetőségét, hanem totálisan visszavonhatatlanul feltételek nélkül odaadni az életüket. Az ember erre született, hogy szeressen és adjon. És ilyen házaspárokban aztán megszületik a vágy, hogy az élet túlcsorduljon, termékeny legyen. Úgyhogy talán ennek a műsornak a legutolsó gondolata ez lehetne, hogy imádkozzunk is, meg tegyünk is azért, hogy minél több olyan fiatal pár legyen, aki az életet kincsnek tartja, kincsként éli meg a szerelmét is, de az életadásnak a gyönyörű csodáját is.
Székely János püspök atyának megköszönöm, hogy elmondta tanúságos gondolatait az élet védelmével kapcsolatosan. Ezügyben mindenkinek sok a teendője. A nevelés, a tanítás, a személyes példamutatás, az imádság együttesen képes csak a megfogant élet tiszteletét az első helyre emelni. Elköszön a kérdező, dr. Tamás György, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ri-da-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum-dum.
Életvédelem a Mária Rádióval. Isten pedig a 6. hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Íme méhedben fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre így szólt az angyalhoz: miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek? Az angyal azt felelte neki: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant örökségében, és már a 6. hónapban van ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Részlet Lukács evangéliumából.
Da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ri-da-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum.
Életvédelem a Mária Rádióval. Da-ra-dum-dum.